Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Folytatjuk az egészségkód beszélgetéseivel. Témánk továbbra is a kóros elhízás. Hallhattuk már a témában a dietetikus és a sebész szakorvos véleményét. Most pedig dr. Kovács Krisztiánnal, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájának ortopédiai szakorvosával beszélget Marosi Viktor, a műsor szakértője pedig továbbra is Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője.
Kezdjük ott, hogy milyen ortopédiai károsodásokat tud okozni a túlsúly.
Azért itt több mindent kell említenünk, hogyha csak az a kérdés, hogy mely ízületeket érintik, hát akkor itt gyakorlatilag mondhatnám, hogy szinte mindet, de leginkább itt az alsó végtagi ízületek azok, amelyek a legjobban érintettek. Ezek közül is a térd az egyik legjobban érintett, amelyet a láb és a csípő ízületek fognak majd követni így a sorrendben, hogyha mondhatom így. De ugye az ortopéd szempontból meg kell említenünk, hogy mennyi belszervi betegséget okoz, és ezek sajnos azért összeadódnak. Maga a túlsúly egy általános szervezeti gyulladásos állapotot is fenntart, és ennek következtében az üzületekben is majd ki fog alakulni egy gyulladásos, steril gyulladásos állapot.
Említette, hogy a térd, csípő, boka károsodik elsőként. Mennyire teszi tönkre a gerincet, a gerincünket egy ilyen kóros elhízás?
Tehát itt, ami szerintem főleg a probléma szokott lenni, hogy maga az elhízásnak a kialakulása. Itt a legtöbbször egy mozgás szegény életmód, főleg itt az ülő életmód az, amelyek hosszú távon mind a lumbális gerincnek a port korongjaiban fog kialakítani majd egy víz hiányt a porckorongban, amely pedig kevésbé teszi ellenállóvá a gerincet a mechanikus nyomásokkal szemben. És akkor ebből fakadóan később kialakulhatnak a porckorongnak a sérülései, és ebből fakadóan pedig majd a korong egy nyomatásos szindrómái, ezek ugye maguk a herniák, vagy a sérvek, a porckorong sérvek.
Ha valaki tartósan visel túlsúlyt, de aztán esetleg valamilyen módon, módszerrel, dietetikus, vagy akár bariátriai műtét segítségével egy normális szintre visszamegy a testsúlya, akkor azok a problémák, amelyeket a testsúly, a kórosan magas testsúly okozott, azok visszarendeződnek, vagy azok egyszer is mindenkorra elromlottak, és a javításra szorulnak majd?
Tehát magyarul kevesebb terheléssel
regenerálódik
a fájdalom.
Nem csak a fájdalom, hanem regenerálódnak ezek az ízületek, amelyeket túlterhelt hosszú éveken keresztül valaki súlyos 10 kiló, sokszor 10 kiló plusszal.
Hát az a baj, bár mondhatnám, hogy ez meg tud gyógyulni magától, de sajnos ez nem így van. Ugye itt most, hogyha össze akarom foglalni, akkor ugye alapvetően ugye egy mechanikai megterhelés az, ami kezdetben ugye nyomja hosszú távon, rövid távon normális, megemelünk nagyobb súlyokat, a porcunk az pont ezért látja el azt a kettős feladatot, hogy amellett, hogy energiát nyer el, hiszen képes egy minimális szintű rugalmasságra, mellette egy csúszó felszín biztosít, hogy tudjunk mozogni. Na már most, amikor ez a mechanikai megterhelés nem csak egyszeri, hanem ez hosszú 10 év, 20 év, 30 éven át fönt áll, akkor már ez a folyamatos minden egyes lépés mozdulatnál meglevő terhelés a porcnak, ez egy degradációhoz vezet. Ez a degradáció, ez elindít az ízületen belül is egy ilyen steril gyulladást, illetve a szubkondrális régió az nem más, mint az ízület alatti csont, annak is a megkeményedését, ez köszönhetően a remodelációnak. A remodeláció amúgy egy nagyon jó jelenség, hiszen eltörik az embernek a csontja, akkor azt követően, mint összeforr a csont, akkor a remodeláció lesz majd az, amelyik segít abban, hogy újra olyan erős legyen, mint régen. Na már most éppen miatt, a fajta jelenség miatt lesz majd az, hogy a folyamatos nagy mechanikai terhelés hatására elkezd egy nagyon erős csont kialakulni a port alatt. Ezt hívjuk majd a szklerózisnak, ami azt a pici tápanyagellátást is, ami a porthoz jut a csont felől, azt is elállja. Hozzáteszem, hogy azért itt a fő tápanyagellátás diffúzió útján fog történni majd a szinoviális folyadék, tehát az üzleti folyadékból. Amit én itt meg akartam, ugye most ami a kérdés is volt, hogy ez hogyan javítható. Hát első körben ugye a fájdalmat, amit próbálunk először csökkenteni, tehát legelső körben mi orvosok mindig megpróbáljuk a beteget rábeszélni arra, hogy mindenképpen fogyjon le. A fogyás mellett próbálja meg az életmódot változtatni, aktívabban mozogjon, mert ezek nélkül nem lesz elképzelhető a javulás. De itt még ugye mindig nem beszéltünk arról, hogy jó, de ami elromlott, az hogy fog megjavulni. Hát ugye az amellett, hogy elkezdi ezt az életmódváltást, akkor mi elkezdünk kezdetben fájdalmat csillapítani, és maga a mozgás is már lehet, hogy tudja a beteget segíteni. Ez sajnos azért kevesebb esetben igaz. Ilyenkor én mindig fizikoterápiát javaslok, és fizioterápiát, tehát közösen egy gyógytorna, és mellette a fájdalomcsillapítás céljából egy komplex mágneses besugárzás, lézeres, vagy pedig TENS, vagy elektroforézis alkalmazás, ezek mindig duladás csökkentőket visznek bele az ületbe, segíti a fájdalmatnak az elmúlását. Viszont ha ezek se segítenek, akkor jönnek majd szóba az intraartikuláris injektők, például a hialuronsav, ami tud segíteni, hiszen annak van egy fájdalomcsökkentő nociceptív hatása is, antinocepció, illetve van egy kis gyulladás csökkentő hatása is, és ez a vízfelszínnek, az üzleti folyadéknak ezt a csúszását is kicsit segíti, tehát úgymond picit olajozza ott a kerekeket, hogy kevésbé legyen panaszos, de sajnos ezek azért örökre nem elegendőek, tehát előbb-utóbb érkezünk majd ahhoz a ponthoz, hogyha csak fokális, tehát egy pici ilyen foltszerű a sérülése a porcfelszínnek, akkor azt meg lehet próbálni valahogy föltölteni. A föltöltés alatt itt gondolok olyan technikákra, amikor tehát most próbálom laikusan mondani, tehát amikor egy eszközzel pici retesztést csinálnak, egy pici kis sérülést azon a porcfelszínen, ahol már látszódik a csont, hogy a csontnak a mélyebb rétegéből följöjjön a pici vérősejt, és akkor az ott egy ilyen az amúgy hialin, tehát üvegporc mellett, ugye ezen a porc hiányos területen létrehozzon egy rostporcos felszínt. De ugye ez nem lesz sose olyan, mint a hialinport. Tehát ez egyik megoldás kisebb hiányok esetén, nagyobb hiányosok esetén, de még mindig ilyen 2 négyzetcentiméter környéki sérülésre veszünk, ilyen szóba még a mozaik plasztika, mint olyan. De hogyha már komolyabb kopások látszódnak, illetve már úgy vannak a sérülések porcfelszínen, hogy egymással szembe vannak, tehát például ilyen kis szinglézionak hívjuk, akkor már ezt se lehet alkalmazni. És akkor jönnek az implantátum beütésre az opciók, mint például egy szánkoprotézis, amikor csak egy térd esetében beszélek most főképp, az egyik oldal mediális vagy laterális kondilus, tehát hogy szemből nézzük, akkor egy ilyen elfelezzük bal és jobb oldalra az adott üzletet, mediális vagy laterális oldalra, és akkor ott egy fél ízületnyi implantátumot teszünk, de hogyha már olyan nagyfokú a kopás, hogy mind a két íz felszínt érinti, mind a mediális laterális kondilusokat, akkor viszont már a teljes protézis jön szóba, például itt térd esetén. De ugyancsak igaz ez azért a több ízületnél is, hogy akkor implantátum lesz majd a végső megoldás. Hogyha az se elég, akkor viszont elmerevítjük az ízületet, hogy legalább ne fájjon a betegnek, mint a fő, hogy a betegnek az életminőség csak akkor lesz jó, hogyha már nem fáj neki. Tehát itt mindig ez a cél, hogy fájdalommentes legyen a beteg.
Alapvetően azért kimondhatjuk, hogy ha valamit a testsúlyával nem kezd, azzal ezt a helyzetet csak tovább erodálja, vagy nehezíti, vagy súlyosítja.
Vagy ideiglenes megoldás lehet, amiket felsorolt a doktor úr.
Persze, meg azért itt van egy sebészi vonatkozás is. Tehát ugye egyszer beszéltünk arról, hogy elkezd kopni az ízület, és akkor, hogyha nem fogy le, nem hagyja, még változtatja meg az életmódját, akkor ez semmiképpen sem fog javulni, csak rosszabbodni fog. Viszont, hogyha meg elértünk már egy műtét szintjére, akkor viszont olyan sebészi vonatkozások is fölmerülnek, amelyek kettősek. Egyik, hogy amit maga az elhízás okozott, tehát itt az elhízás következtében mindenképpen ki fog majd alakulni egy magas vérnyomás, egy szívelégtelenség. A szívelégtelenség mellett profilaktikusan vérhigítót fog majd kapni előbb-utóbb a beteg. A vérhigító hatására viszont meg fog nőni a vérzésnek az esélye egy műtét során. Továbbá a diabétes, az inzulin rezisztencia következtében kialakuló diabétes is rontja a gyógyulásnak az esélyt, nagyobb lesz az esély egy komplikációra, egy szövődményre, ami jelenteti csak a folyását a sebnek, vagy pedig akár az implantátumnak az elfertőződését is. sebész szempontjából is egy rizikó az elhízás, hogy mindenképpen le kell fogynia, mert különben nem fog tudni a meggyógyulni a seb rendesen, illetve nagyobb lesz az esély majd a lazulásra és az elfertőződésre. Tehát ennek a szövődményei is nagyobbak, ha valaki sajnos el van hízva.
Dr. Kovács Krisztiánnal, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájának ortopédiai szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője. A téma továbbra is a kóros elhízás, és az utolsó vendég dr. Tóth Szabolcs, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transplantációs és gasztroenterológiai klinikájának anesteziológiai és intenzív terápia szakorvosa.
Azzal kapcsolatban akartuk Önt megszólítani, hogy egy anesteziológus, aki vélelmezem, hogy nagyon sokféle műtétnél van jelen, annak mennyivel nehezebb a dolga akkor, hogyha egy jelentős túlsúllyal küzdő beteget kell megoperálni, és legyen ez ortopédiai műtét, vagy nőgyógyászati, vagy bármi egyéb műtét. Mennyivel fut nagyobb kockázatot ilyenkor az operáló tím, és mennyivel fut nagyobb kockázatot maga a beteg?
Alapjában véve a rizikót számszerűsíteni ugye nehéz, de azt mindenféleképpen meg lehet állapítani, hogy bármely terhelés, és ez lehet műtéti terhelés, lehet fizikai, tehát sportértelemben terhelés, de lehet az önmagában a hétköznapi életnek a terhelését is, azt fogja meghatározni, illetve annak az elviselését, hogy milyen funkcionális kapacitással rendelkezik egy páciens, vagy egy bármely személy. Mit jelent ez? Tehát egy sportból való hasonlattal élve, ha elindulunk a maratoni futáson, tisztában vagyunk vele, hogy 42 kilométer le kell futni, erre ezt szeretném bizonyos idő alatt megvalósítani. Azonban, hogyha az én funkcionális kapacitásom ehhez kevés, akkor megállok, igen. Kétállok, egy kicsit újraindulok. Ezzel szemben, hogyha mondjuk bármilyen műtéti beavatkozásra kerül sor, abban az esetben a procedúra közben nem nagyon lehet megállni. Tehát, hogyha elindulok egy ortopédiai műtéttel, vagy egy nagyhasi műtéttel, és félúton megállok, az adott esetben a sikernek a kockáztatását jelenti. Mindenféleképpen a betegnek tisztába kell lenni, illetve nem csak a betegnek, orvosának is, azzal, hogy milyen funkcionális kapacitással rendelkezik a betegünk. Mielőtt nekivágunk bármilyen műtétnek. Azt kell tudni, hogy az a súly, amit egyébként adott esetben mi magunkkal viszünk egy-egy ilyen műtétre, pontosabban a betegeink egy-egy ilyen műtétre, vagy egy-egy beavatkozásra, az szóhatatlanul ő nekik élettani értelemben ezt a terhelést cipelniük kell. Ez terhelés nyújt, vagy terhelés jelent a kardiovaszkuláris rendszernek, terhelés jelent a légzőrendszernek, tehát a respiratórikus rendszernek, de ugyanígy komplexen az egész szervezetnek. Van egy ilyen szabály igazából, hogy általánosságban a nagyhasi műtétek, az ortopédiai műtéteknek a minimális terhelési kapacitása azért egy 4-6 mert. Az azt jelenti, hogy legalább egy lépcsőfordulót fel kell tudni, hogy gyalogoljanak a betegei. Amennyiben ezt nem tudják megtenni, akkor kérdéses az, hogy a műtétnek a terhelését adott esetben tudják-e teljesíteni. Ugye arról beszéltünk, hogy túlsúly. A túlsúlynál egyébként kérdés az, hogy vannak-e társult szervi érintettségek, tehát azt tudjuk, hogy a túlsúlynál nem csak a össztömeg nő, de adott esetben kialakult cukorbetegség, kialakult kardiovaszkuláris betegség, kialakul egy restriktív tüdőbetegség, alvási apnoe szindróma, számos olyan betegség, ami a szervezetünknek a tartalékát a súly mellett önmagában is csökkenti.
Van olyan BMI index, vagy van olyan mértékű túlsúly, aminél egy anesteziológusnak azt kell mondania, hogy sajnos nem operálható a beteg?
Itt külön kell választanunk a választható időponti műtéteket és az életveszélyes állapotokat, amikor tulajdonképpen
Nincs opció.
A betegnek nincs opció, így van. De azt kell tudni, hogy ilyenkor sajnos, meghatározzuk azt a BMI-t, mondjuk egy 40-es BMI fölött, igazából választható műtétet nem szívesen vállalnak az operatőröt, de az anesztézia sem, mert ennek a rizikója itt már a szövődmények kialakulásának jelentősen emelkedik. 30 és 40 közötti BMI-nél igazából az is szerepet játszik, hogy vannak-e társult betegségek, 35 alatti BMI-nél meg igazából a rizikó nem nagyobb, mint bármely más embernél. Igazából 30 alatt nincs is igazából jelentős jelzik.
Fel lehet készülni egy tervezett műtétnél egy jelentős túlsúlyú beteg operációjára extra módon a műtéti tímnek és az anesteziológusnak?
Föl is kell, hogy készüljön. Önmagában, ha azt nézem, hogy egy átlagos műtétről azt a 140 kiló fölötti súlyra nem feltétlenül van fölkészítve. Ugye ezek motoros asztalok, és ahhoz, hogy valaki ezt fölötti súlyt tudjon rajta mozgatni, ahhoz speciális asztal kell. De ugyanúgy, ha csak a narkózisnak a bevezetését nézem. Vannak gyógyszerek, amik vízoldékonyak, azt a zsírtömeg nem nagyon fogja befolyásolni, de viszont azon gyógyszerek, amik a zsírban oldódnak, azok igenis a megoszlási tere egy nagyobb tömegű, több zsírral rendelkező embernél jobban el fognak oszlani. Tehát ott arra kell készülni, hogy több gyógyszert kell adja. Elindul a narkózis, utána ugye oltatlanul, hogyha ez egy intubációs, egy általános anesztéziával történő műtét, akkor a légútbiztosítása szintén speciális, adott esetben speciális képességekkel kell, hogy rendelkezzen a kolléga, ugyanis a nagyobb zsírtömeg eredményezheti azt, hogy a álcsúcstól a mellkasig, tehát a nyak hossza adott esetben használható hossza kisebb lesz, kevésbé lesz rekinálható a feje, nehezebb lesz feltárni a légútjait, tehát egy nehéz intubációra adott esetben szükség van. Ugyanígy egyébként, hogyha abban indulok ki, hogy mondjuk a betegemnek a nem csak a fizikai, szó szerint fizikai terhelhetősége csökken, hanem például az egy légvétellel elviselhető ideje is lecsökken. Tehát magát a műtétnek a bevezetését, majd az anesztézia bevezetését egyébként sokkal rövidebb idő van rá arra, hogy ne veszélyeztessem a beteget. Tehát ezek mind sajnos mind az elhízásból fakadó problémák. De ugyanígy a cukorháztartás, ugyanígy a vérnyomás ingadozások, ezek mind az elhízással összefüggnek, és igen, a rizikót jelentősen emelhet.
Dr. Tóth Szabolcssal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának anesteziológiai és intenzív terápia szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett, a műsorszakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője volt. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor, Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet, további szép napot és szép hétvégét még erre a kis időre.